A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család és ifjúságügyért felelős államtitkárával. Otthonteremtésről, gyermekvállalásról, gyermeknevelésről beszélgettünk, és ezt folytatva azért mindig előkerül az a téma, hogy gyermekvállalás, család, gyermekvállalás és munka, család és karrier összeegyeztetése vagy összeegyeztethetősége. Találtam én egy érdekes adatot vagy felvetést. A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének a tanulmányából az derül ki, hogy manapság Európában azokban az országokban születik több gyerek, ahol dolgoznak a nők. És itt magyarázatképpen vagy konklúzióként azt mondják meg ebben a tanulmányban, hogy hát nyilván a munka, vagy a munka lehetőség az anyagi stabilitást, egyfajta biztonságot jelent, és ez ösztönözheti a gyermekvállalást. De ugyanakkor, ami még elengedhetetlenül fontos ezen a területen, az meg akár mondjuk a nők visszatérésében a munkaerőpiacra, az nyilván a rugalmas foglalkoztatás, vagy az atipikus foglalkoztatási formák megtalálása. És e tekintetben azért megkockáztatom, hogy nem állunk túl jól. Magyarországon 5% körül van a részmunkaidős, vagy atipikus, vagy rugalmas foglalkoztatás, az OECD átlag meg olyan 25% körüli. Azért ezen a területen még gondolom van tennivalónk.
Talán akkor kezdjük ott, hogy ez a jelenség, amit említett, ez való igaz, hogy így van. Megfordult teljesen a logikája, vagy a rendje annak, ami régen volt. Régen inkább azokban az országokban vállaltak sok gyereket, ahol tradicionálisan nagyon sokáig otthon voltak az édesanyák, vagy akár főállású anyaként éltek általában, és ott volt a sok gyerek a dél-európai országokban jellemzően, és északon kevesebb, és ez tényleg megfordult, hogy ahol nagyobb a munkaerőpiaci részvétele a nőknek, ott valamivel nagyobb a gyermekvállalási kedv, mint ezekben a tradicionálisnak mondható közösségekben. Tehát ez egy létező jelenség, és ennek nyilván az egyik oka az, hogy ma egy nyugati fejlett társadalomban nem az egykeresős modell az, ami kiépült, hanem ezek inkább minimum másfélkeresős vagy kétkeresős családmodellek, tehát van ennek egy erős anyagi ösztönzője. Aztán ott van az, hogy ha csak Magyarországról beszélünk, ma már több a diplomás nő, mint a férfi. Minden évben több diplomás nő kerül ki az egyetemek padsoraiból, mint férfi. Ezek a nők, akik ott vannak egy diplomával a zsebükben, van olyan, hogy azt választják karrierként, hogy az anyaságnak éljenek, vagy hogy a családot támogassák, és én ezt nagyon-nagyon nagyra becsülöm és értékelem. De a többség, aki mondjuk megszerzett egy diplomát, az pedig utána szeretné ezt a munkaerőpiacon is kamatoztatni. Tehát ezek a nők ott vannak, hogy azt szeretnék, az a vágyuk, és ezt, hogyha megengedi, hogy ennyire személyes legyek, ezt mondhatom saját magamról is. Én is úgy voltam 21 néhány évesen, hogy annyira szeretném, hogyha beleférne az is, hogy legyek családanya, és lehessen valamilyen munkám is, vagy valamilyen hivatásom, valamilyen szakmai életem is, és ez aztán egy összeegyeztethető dolog legyen. És ez a mindennapokban ez egy hihetetlen komoly dilemma és nehézség. Azt hiszem mindenkinek, aki gyereket nevel. Én ide belevenném az édesapákat is, mert azt talán illúzió azt gondolni. Igen, és én nem hiszem azt, hogy egy édesapának az könnyű, hogy ő kora reggelen induljon dolgozni, és aztán akkor érjen haza, amikor már a gyerekek alszanak, vagy megmaradjon ez a fürdetésnek a privilégiuma az apukáknak. Abban azért úgy implicita az is benne van, hogy hát ez az egyetlen időpont, amikor egyáltalán otthon vannak. Tehát jó lenne az, hogy
megint csak a három királyfi, három királylány mozgalom egyik közelmúltbeli konferenciának a címét hadd idézzem. Az úgy szólt, hogy apa is csak egy van, és pontosan ezzel foglalkoztak, hogy hogyan lehetne visszaintegrálni az édesapákat a családba.
Így van egy ilyen mondás, és ez még Kopmáriához kapcsolódik, hogy pelenkáz, tovább élsz, és ezt azt mutatta ki abban a tanulmányban, aminek ez volt így a jelmondata, hogyha az édesapák aktívabban jelen vannak a családban, akkor ténylegesen tovább élnek, jobbak az életkilátásaik. Tehát ez egy életvédő faktor is, vagy egészségvédő faktor is, hogyha valaki aktív a családi teendőkben, és ott van a gyerekeivel, és ezeket a pozitív élményeket is megéli, mert a gyereknek óriási szüksége van arra, hogy az édesapa is ott legyen és jelen legyen. Tehát mondjuk azt, hogy van ez a jelenség, hogy munka és család egyensúly az egy nagyon nehezen összeegyeztethető dolog, és már meg is érkeztünk oda, amit felvetett, hiszen persze elmondhatom azt, hogy a női foglalkoztatottság mekkora csúcson van, évtizedek óta nem volt ilyen magas. Tényleg nagyon sokat tudtunk ebben a tekintetben is előrelépni, de azért én is hozzáteszem azt, hogy én magasabbnak tudom azért, ez nem 5%, hanem inkább 10 körül van, de hát még az is alacsony. És nem a részmunkaidő megítélésem szerint a legfontosabb, hiszen a részmunka az részfizetést is jelent. Sokan nem is engedhetik meg maguknak azt, hogy részmunkaidőben dolgozhassanak, de a rugalmasság, tehát a munkaerőpiacnak a rugalmas jellege, az még Magyarországon egy nagyon gyerekcipőben járó valami. Még mindig most kezdik el fölismerni a munkaadók azt, hogy ebben van potenciál, hogy ez számukra is egy lehetőség. Ebből a szempontból az jó, hogy most már ugye nem munkanélküliséggel küzdünk, hiszen 3,8% a munkanélküliség, hanem inkább munkaerő hiánnyal. Tehát most van esély arra, hogy a munkaerőpiacon is a munkaadók is kicsit nyitottabbá váljanak, és családbarát megoldásokat keressenek. Tehát ott van például a részmunka, vagy a, bocsánat, ott van például a távmunka, ami egy olyan lehetőség, amit nem mindenki tud csinálni, mert nyilván most ezt az interjút, ezt nehéz lenne önnek otthonról elkészíteni, de hát számos munkakört lehet otthonról is végezni. És el kell jutni a bizalomnak egy olyan fokára, hogy elhisszük azt, hogy nem biztos, hogy csak akkor jó az a munkaerő, hogyha mindig a szemünk előtt van, hogyha mindig ott van, mindig bent van.
Valami szemléletváltás, vagy a munkakultúra változására kellenek van szükség.
Hozzá, hogy... Én azt mondom, hogy azért kellenek hozzá még jogszabálymódosítások is majd, kell hozzá támogatás, kell hozzá ösztönzés. Ezt elkezdtük, a munkahelyvédelmi akció az erről is szól. Több támogatást adunk akkor, hogyha részmunkaidőben foglalkoztatnak valakit, mint hogyha teljes munkaidőben. Több támogatás jár a kisgyerekes édesanyák esetében ilyenkor, és bevezettük azt, ezt mindig szeretném elmondani, mert hát ha hallja valaki, akit érint, hogyha 3 év alatti gyermeke van, és úgy tér vissza a munkaerőpiacra az édesanya, vagy nagycsaládosként akár egy 5 év alatti gyermeket nevel, akkor ő a munkahelyén kérheti a részmunkaidős foglalkoztatást, tehát kérheti azt, hogy 4 órában is dolgozhasson, törvényi kötelezettsége a munkaadónak ezt megadni neki. Tudom, hogy a gyakorlatban ezt nehéz néha átvinni, mégis érdemes megpróbálni, ez egy jogszabály, ez egy joga az édesanyáknak. Tehát vannak próbálkozások, és hogyha megengedi, akkor egy konkrét példát azért mondanék még erre, amit most indítottunk el, illetve most fog a legtöbb helyen majd elindulni az országban. 67 olyan család és karrier pontot hozunk létre országszerte, kifejezetten nem a közép-magyarországi régióra koncentrálva, hanem a vidéki
Magyarországra.
Miskolcon nyitottuk meg az elsőt, de most már sorra nyílnak ezek a pontok, amelyek azt az egyetlen célt szolgálnak. Tehát ezek nem olyan központok, ahol hímzőkör és népdalkör van esténként, nem ezért találkoznak ott a nők egymással, ez csak a nőknek a helyben való rugalmas foglalkoztatását szolgálja, összehozza a helyi munkaadókat, a helyi vállalkozókat, cégvezetőket és a helyi munkaerőt, megszólítja azokat a nőket, akik ott élnek, segítünk a munkatársainkon keresztül, illetve ezt civil szervezetek, egyházi szervezetek, önkormányzatok üzemeltetik ezeket a család és karrierpontokat. Várjuk ide az érintett édesanyákat, bemennek, akkor ott gyerekfelügyelet van, wifi van, tudnak, megtanítják őket önéletrajzot írni, beadni egy pályázatot, megnézik egy személyes elbeszélgetésen, hogy mik azok a képzettségek, végzettségek, amivel rendelkezik az illető, milyen lehetőségek vannak helyben a munkaerőpiacon, és hogy tudják a kettőt közelíteni egymáshoz, ha kell, akkor ehhez átképzést biztosítanak. Tehát mindent annak érdekében teszünk meg, hogy rugalmasan, és hangsúlyozom, rugalmasan tudjanak ezek a nők aztán elhelyezkedni, hiszen mindenki, aki gyereket nevel, szerintem tudja azt, hogy hát ha valami rugalmas, az a családi élet. Ott mindig más kihívásokkal szembesülünk, soha nem lehet tudni, hogy a gyerek megbetegszik-e, hogy biztos, hogy be tudunk-e menni aznap, hogy éppen mikor kell jobban jelen lennünk a családunkban, ezért fontos az, hogy ezeket a családbarát megoldásokat minél inkább elterjesszük az országban.
A foglalkoztatásról, rugalmas foglalkoztatásról beszéltünk, de hát azért ne felejtsük el, és ön is utalt erre, hogy a család vagy a gyermeknevelés is lehet életút, vagy
karrier is.
Vagy karrier, vagy karrier út, és persze hát távolról sem azt szeretném én sem érzékeltetni, hogy ezzel akkor a nőnek otthon, lehetőleg a gyerekszobában és a konyhában, vagy a kettőt összekötő folyosón van a helye, de hát lehet olyan is, hogy valaki ezt választja. Tehát, hogy főállású anya szeretne lenni, és az anyaságot választja úgymond életpályaként. Ez a mai Magyarországon mennyire elfogadott, és mennyire támogatott?
Én úgy látom, hogy talán még mindig nem eléggé. Sajnos még talán mindig bennünk van, magyar emberekben néha az a mentalitás, hogy a saját döntéseinket tartjuk helyesnek, és valahogy azt várnánk másoktól, és azzal legitimáljuk a saját döntéseinket, hogy azt fogadjuk el, hogyha a másik is pont így döntött. És ebben az ítélkezésben néha még azért azt tapasztalom, vagy hát azért gyakran tapasztalom azt, hogy ebben jók vagyunk, hogy abban is, hogyha valaki túl korán visszamegy, miért megy vissza, hogy teheti meg, abban is, hogyha nem megy vissza, abban, ha szoptat, abban, ha nem szoptat, abban, hogyha így szült, vagy úgy szült. Tehát ezekben szerintem egy picit túl könnyen mondunk ítéletet egymásról, holott ezek olyan személyes döntések, amit annak a családnak kell meghoznia. Nincs két egyforma élethelyzet. Biztos, hogy ők tudják azt, hogy miért úgy döntöttek, és És lehet az, hogy aztán megbánják. Én például visszamentem, emlékszem, az első gyerekünk után 20 hónapos volt, amikor félállásba visszamentem dolgozni, és vagy picit a mai napig bánom. Nem volt ez olyan nagyon hosszú idő, de igazából utólag azt mondom, hogy már még egyszer nem tenném meg. Mégis akkor én ezt így éreztem, hogy valamiért, mintha lemaradnék valamiről, azt gondoltam, és ezért akkor visszamentem, és milyen jó volt, hogy volt bölcsőde, milyen jó volt, hogy ezt meg tudtam oldani. Ugyanakkor mondjuk 6 évet aztán otthon voltam a gyerekekkel, de ez az én személyes történetem, vagy a mi családunk személyes története, és ettől szerintem a mi dolgunk kormányzatként az éppen az, hogy nyissuk minél tágabbra ezt a kaput, hogy adjuk meg a lehetőséget, hiszen hogyha visszaemlékszünk arra, hogy mi volt a GEDEXTRA előtt, 2014 előtt, akkor például, hogyha valaki visszament még GED alatt, vagy GES alatt dolgozni, akkor azonnal megszűnt a GED-e és a GES-e. Hogyha 8 órában dolgozott, akkor megfosztottuk a GED-től, a GES-től. Márpedig az édesanyja, aki lehet, hogy anyagi okokból, de visszamegy dolgozni, és kőkeményen dolgozik is, és közben ugyanúgy neveli a gyerekeket, attól még 24 órában édesanyja is marad, azt miért büntetjük azzal, hogy a családtámogatásoktól megfosztjuk? Tehát ezért vezettük be a GEDEXTRA-val ezt a lehetőséget, hogy már fél éves kortól úgy lehet visszamenni, hogy nem esnek el a támogatásoktól. Tehát egyfelől, vagy visszavezettük a GES-nek a harmadik évét, ne felejtsük el. Ugye a baloldali kormány elvette a harmadik évi GES-t, megfosztották ettől a lehetőségettől az édesanyákat, pedig ez egy magyar nőnek, ez egy nagyon fontos tudat. Nem biztos, hogy otthon marad. De lehet, hogy aztán otthon van a gyerekkel, és azt mondja, hogy most már mindenképpen szeretnék visszamenni dolgozni, de lehet, hogy él ezzel, akkor miért fosztjuk meg a lehetőségtől? Tehát ott a harmadik évi GES, ott van a GEDEXTRA-nak a bevezetése, ott van a bölcsődei építések, vagy a bölcsődei rendszer teljes átalakítása, ott van a nők 40, 220 ezer család érintett a nők 40-ben, ennyien tudtak elmenni nyugdíjba a nyugdíjkorhatár betöltése előtt. Ez azt jelenti, hogy nagymamák kerültek végre vissza a családokba. Tehát támogatjuk ezt is, támogatjuk azt is, és hogy azért én ott megkockáztatom, hogy még a főállású anyaságnak az elismerésével még egy picit adósok vagyunk. Ott én úgy gondolom, hogy ott még azért van teendőnk, hiszen azok, akik 4-5-6-8 gyereket nevelnek főállású édesanyaként, és aki látott már ilyen családot, ha maga nem is élt ilyenben, az tudja, hogy ez kőkemény munka. Ez egy napi 24 órás munka, éjjel is, nappal is, és nem csak logisztikai feladatokat jelent, hanem tényleg olyan odafigyelést, hogy ez versenyképes bármelyik munkahelyel. És én úgy gondolom, hogy aki egy ilyen teljesítményt nyújt, és ilyen munkát végez, és egyébként rengeteg mindent levesz az államválláról, hiszen ha csak annyit mondok, hogy egy bölcsődei férőhely egy évben egy gyereknek 1 millió forintba kerül, akkor már ezzel sokat mondtam. Tehát, hogy ezt a típusú odaadást, ezt a típusú munkát szerintem érdemes ugyanúgy elismerni, mint azokat, akik egyébként rendkívül nagy erőfeszítés árán dolgoznak a gyereknevelés mellett.
Beszéljünk még ifjúsági területről, vagy ifjúsági ügyekről. Ha jól tudom, akkor reprezentatív mintán 4 évente készül kutatása a magyar fiatalokról. Mi rajzolódik ki most ebből? Nem tudom, mikor volt a legutolsó ilyen kutatás. Kérdezem ezt azért is, mert éppen Navracsics Tibor uniós biztos beszélt arról, hogy az év végéig, tehát ez év végéig szeretnék kialakítani az új európai ifjúsági stratégiát, és nyilván a magyarországi felmérések, vagy a magyarországi vizsgálatok adalékkal, vagy adalékul szolgálnak ehhez is.
2016-ban készítettük el ezt az utolsó ilyen kutatást, ez valóban 4 évente megkérdezünk 8000 Magyarországon élő fiatalt, és most ez azért is volt kivételes, mert még hozzájött 4000 határainkon kívül élő magyar fiatal, tehát összesen 12000 Kárpát-medencei magyar fiatalról lett képünk. Egy reprezentatív kész személyes megkérdezésen alapuló, nagyon részletes kérdőív mentén, és tényleg nagyon sok mindenre kiterjedt. Egyrészt, amiről már eddig beszéltünk, a családalapítással kapcsolatos elképzeléseikről, várakozásaikról is beszéltünk, a munkaerőpiaciról, az egy nagyon komoly fejezet, az oktatásról, a tanulási lehetőségekről, illetve az ezzel kapcsolatos ambícióikról, az anyagi helyzetükről, arról, hogy ők hogy gondolják, hogy egyáltalán jó irányba megyünk-e vagy sem, vagy a saját jövőjüket pozitívan vagy negatívan ítélik meg, de arról is szó volt, hogy hol képzelik el a jövőjüket, hogy szeretnének-e külföldön tanulni, tehát nagyon-nagyon sok minden fölmerült ebben a kutatásban. Nekünk nagyon hasznos, hiszen a fiatalokról képet kapni, a fiatalok gyerekekkel való foglalkozás kapcsán, vagy fiatalokról való közös gondolkodásnál egy ilyen visszajelzést kapni, az mindig nagyon hasznos. Meg persze hát ott vannak a partnereink, ott van a, most sorolhatnám a Hőok, de sorolhatom a DOSZT, vagy a FIVOSZT, vagy akár melyiket azok közül a nagyon értékes diákszervezetek, vagy ifjúsági szervezetek közül, akik pedig képviselik is ezeket a fiatalokat, és ők is folyamatosan jelzésekkel élnek nekünk. Tehát van egy ilyen képünk, és ami ebből kirajzolódik, hát ugye szétfeszíteni a műsor keretét, hogyha mindenre kiterjedt,
nem mondanék.
De talán egy-egy érdekességet érdemes felvetni, a munkaerőpiac. Az, hogy ma már az ifjúsági munkanélküliség az messze alatta marad az Európai Uniós átlagnak, ez érezhető a fiataloknak a visszajelzéseiből is. Az, hogy ma már nem érzik olyan bizonytalannak ilyen szempontból a jövőjüket, mint mondjuk 4 évvel, vagy 8 évvel, vagy 12 évvel korábban, ez egy nagyon fontos eredmény, mert ez részben köszönhető az ifjúsági garancia programnak, köszönhető a munkahelyvédelmi akciónak, köszönhető a fiatalok vállalkozását támogató programoknak. Tehát van számos olyan elem, amit én abban bízom, hogy mi tudtunk hozzátenni. Tehát a munkanélküliség az már nem egy olyan fenyegető rém, mint ami korábban volt. Azt is látjuk, hogy nagyon sok fiatal, főleg mondjuk a nagyvárosban élők, az értelmiségiek, nek van olyan elképzelésük, hogy valamennyi időt töltsenek külföldön is, szerezzenek tapasztalatot, ami szerintem egy nagyon helyes döntés. Szerintem fontos az, hogy külföldön is megmérettessék magukat, vagy meglássák, hogy milyen ott az élet. Ez is látszik. Az, aki már tartósan, vagy egy életre szólóan leszeretne kint telepedni, az már ehhez képest elhanyagolható számot jelent, vagy arányt jelent. Ott itt is kirajzolódott a családalapítási elképzelés, hogy családban szeretnének élni. Illetve ami nagyon fontos még a család kapcsán, talán még ennyit elmondanék, hogy amikor megkérdeztük, hogy milyen közösségeik vannak, és kiben bíznak, meg milyen közösségek számukra fontosak, akkor a család azért nagyon markásan megjelenik. Tehát ebből mégis az a kép rajzolódik ki, hogy tehetséges, nyitott, a jövőjükről gondolkodó és családcentrikus fiatalok a magyar fiatalok, ami szerintem egy hihetetlen jó kiinduló pont mindannyiunk számára, hiszen ezeknek a fiataloknak a kezében van a jövőnk.
Ugye, ifjúsági ügyek kapcsán azért egy fontos szegmens a nyelvtudás vagy a nyelvtanulás, ön is említette ugye a külföldi ideiglenes munkavállalás, vagy külföldi tanulmányokat, vagy egyáltalán ezt a fajta mobilitást és átjárhatóságot. De azt tudjuk, hogy az év elejétől a 35 év alattiaknak megfizetik, vagy megtérítik a sikeres nyelvvizsga díját. Tavaly volt egy kormányhatározat, az idegen nyelv tanítás, vagy tanulás hatékonyságának a növeléséről, és hát, hogyha megnézzük, akkor szinte már az óvodában elkezdődik valamilyen formában a nyelvoktatás, vagy nyelvtanítás, és aztán az általános iskolák felső tagozatán, majd középiskolában, hát ez gőzerővel folytatódik elég nagy óraszámban. Egy, de van olyan iskola, hát a legtöbb iskolában akár két nyelvet is, és mégsem nő érdemben a nyelvvizsgát tevőknek a száma, legalábbis ezt mutatják a számadatok, sőt, hát ott tartunk, ugye, hogy különböző diplomamentő programokra van szükség ahhoz, hogy a diploma szerzők, vagy a diploma előtt állók is megszerezhessék a középfokú nyelvvizsgát, és megkaphassák a diplomájukat.
Sőt, hát hogyha tovább megyünk, akkor ugye bevezetjük azt, hogy bemeneti követelmény lesz az egyetemre.
Majd igen. De most még egyelőre ott tartunk,
hogy... Olyan perspektíva ráadásul igen. Ez, hiszen azért talán azt szögezzük le, hogy ma Magyarországon idegen nyelvtudás nélkül már nagyon nehéz boldogulni.
És ez, tehát nem is a külföldi munkavállalás, hanem itthon is.
Ez tévhit azt gondolni, igen. Hogy ez csak azoknak érdekes, akik valamilyen speciális területen dolgoznak, vagy a diplomáciába dolgoznak, vagy külföldre mennek, vagy külföldiekkel találkoznak, vagy olyan vállalatnál, multinacionális vállalatnál dolgoznak, vagy egy idegen tulajdonú, mármint hogy nemzetközi, vagy külföldi tulajdonú vállalatnál dolgoznak. Ez tévhit, hogyha valaki ma lépést akar tartani azzal, hogy a saját szakmájában egyáltalán mi az aktualitás, vagy még csak azt is megkockáztatom, ha igazán tájékozott akar lenni a világ dolgairól, ahhoz bizony egy idegen nyelvnek az ismerete szükséges, hiszen mondjuk a világhálón is az információknak a nagy többsége sajnos nem magyar nyelven elérhető, tehát ezért ez egy nagyon fontos olyan készség, amivel minden egyes magyar embernek megítélésem szerint rendelkezni
kellene. Hogy lehet, hogy hol csúszik félre mégis valami, hogy ugye nagy számban tanulnak középiskolában, általános iskolában idegen nyelvet a fiatalok, és aztán mégis már a diploma megszerzéséig sem jutnak el egy középfokú nyelvvizsgáig.
Bizony, hogyha megnézzük, itt két adat is volt például ebben az ifjúságkutatásban, az egyik a nyelvtudás, a másik pedig a nyelvvizsgát mutatta. Uh-huh. Tehát mind a kettőre rákérdeztünk, és azt láttuk, hogy még a nyelvtudás meredeken emelkedett fölfelé, a nyelvvizsga megszerzése az viszont nem, az gyakorlatilag valóban stagnált. És pont ezért léptük meg azt, hogy kifizetjük akkor az egyik nyelvvizsgáját a fiataloknak, és az egy nagy dolog szerintem, hogy ez nem csak az első nyelvvizsga, tehát kvázi nem büntetjük azokat, akik már tettek le egy nyelvvizsgát, és most akkor ők kimaradnának ebből a körből, hogyha nekik már van egy nyelvvizsgájuk, de most egy újat szereznek 35 év alatt, azt is kifizetjük, tehát egy darab nyelvvizsgát, ha ez legalább középfokú és komplex nyelvvizsga, akkor mi utólag megtérít, és sikeres.
És tehát, sikeres,
hogyha legalább, nem muszáj egyben, lehet az, hogy külön a szóbeli, külön az írásbeli, de összejött, tehát hogyha sikerült megcsinálni, akkor ezt mi utólag megtérítjük, és tényleg nagyon sokféle nyelvvizsga központban, meg elég tágra nyitottuk azt hiszem itt is a lehetőségeknek a körét, de pont azért, mert feltettük a kérdést, hogy mi lehet az oka annak, hogy beszélnek nyelvet, de nincs róla papírjuk. És ez egy téveszme, és talán egy picit el is terjed, hogy nincs szükség a papírra. Sajnos az is kell. Tehát ahogy nem elég az, hogy van egy nyelvvizsgám, de nem beszélem a nyelvet, azzal is elhasalok, hogyha aztán kiderül az interjúm, vagy kiderül a gyakorlatban, hogy nem beszélem. Ugyanúgy, hogyha beszélem a nyelvet, de nincs róla papírom, ez például, hogyha én mondjuk szeretnék fölvenni valakit, akkor megmondom őszintén, hogy mindig lemegyek az önéletrajznak arra a részére, hogy van-e nyelvtudása, és hogyha azt látom, hogy azt mondja, hogy ő három nyelven beszél, de ebből egyet sem tud nyelvvizsgával igazolni, akkor az picit gyanús. Tehát mégis valamilyen orientációs pontok kellenek mondjuk a munkaerőpiaci felvételeknél. Ez egy nagyon fontos igazoló papír, hogyha valaki nyelvvizsgával bír. Tehát ezért is mondjuk azt, hogy igen, ma már egyetemet ne lehessen elvégezni anélkül, később egyetemre ne lehessen bejutni enélkül. De hogy ne hagyjam figyelmen kívül a kérdésében rejlő, hát nem mondom azt, hogy burkolt kritikát, és mégis csak talán azt részben jogosnak is érzem, mert szerintem azon érdemes gondolkodnunk, hogy hol, és nem is csak érdemes, hanem gondolkozunk is folyamatosan, és nem csak gondolkodunk, hanem erre egy komoly stratégia is készül, hogy hogyan tudjuk még hatékonyabbá tenni a nyelv tanulást, illetve a nyelvoktatást már az általános iskolában, azzal együtt, hogy tartsuk fönt azt az alapelvet, hogy azért először magyarul tanuljanak meg a gyerekek, először tudjon magyarul helyesen írni, olvasni, vagy ismerkedjen meg a magyar ABC-vel, és utána jöhetnek az idegen nyelvek. Ha persze ezen kívül valaki külön órán a gyerekeit már óvodáskorban idegen nyelvre tanítja, az a szíve joga, de hogy a köznevelési rendszerben először a magyar, utána jöjjenek az idegen nyelvek, de hogy ez az idegen nyelv tanítás hogy lehet igazán hatékony, mert hogyha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, a magyar gyerekek több időt töltenek idegen nyelv órákon, mint az Európai Uniós átlag.
Mert az óraszám az abszolút
az óraszám az adott. Tehát nézzük azt, és erre most mondom, komoly vizsgálatok is vannak, hogy lehet ennek a hatékonyságát még tovább növelni, hiszen való igaz az, hogy itt még szerintem mindig van hova fejlődnünk. Javult a dolog, fejlődött a dolog, de tudnék én is olyan kritikai észrevételeket megfogalmazni, amelyek szerintem arról szólnak, hogy még ezen a területen azért van hova előrelépnünk, és szerintem ez egy nagyon komoly és nagyon szép kihívás mindannyiunk számára, hogy a köznevelési rendszerünk a lehető leginkább legyen alkalmas arra, hogy a szülőknek a plusz erőforrása, a plusz befektetése nélkül megtanulhassanak a gyerekek idegen nyelven. Most azért hozzáteszem azt, hogy például éppen ezért indítottunk egy olyan fejlesztési forrásból megvalósuló programot is, ami kifejezetten a középiskolás fiatalokat szólítja meg, és gyakorlatilag ingyen külön órát, külön nyelvórát kínálunk nekik. Az egyetemi hallgatók, akik jelenleg nyelvszakosként dolgoznak, ők mennek el a középiskolákba, és külön órák keretében ezeknek a gyerekeknek idegen nyelvet oktatnak. Tehát egy ilyen programunk elindult, pont azért, hogy ez ne anyagi kérdés legyen, hogy ha valaki ezt a pluszt hozzá szeretné még tenni a gyermeke nyelvtanulásához, vagy a gyerek maga szeretne nyelvet tanulni, akkor legyen erre is lehetősége. De szerintem a fontos az, hogy ott lebegjen előttünk a cél, hogy minél magasabb színvonalon, minél jobban megtanítani idegen nyelven is kommunikálni, érvényesülni ezeket a fiatalokat. Ez szerintem egy közös kihívásunk.
És ha már a vizsgadíj megtérítése szóba került, van még egy vizsgadíj megtérítés a fiatalok esetében, ez pedig a KRESZ vizsga. Ennek mi áll a hátterében? Itt mi volt a szándék?
Ez ugye a 20 év alatti fiataloknak szól, és úgy látjuk, hogy a jogosítványnak a megszerzése az egy nagyon fontos lépés a munkaerőpiacon való elhelyezkedés szempontjából. És nagyon sok fiatal már 20 éves kor előtt igyekszik megszerezni a jogosítványt. Most, hogyha az elmúlt éveknek a statisztikáit nézzük, akkor ez egy olyan 50 ezer fiatalt jelent évente. És arra gondoltunk, hogy azzal segítjük, támogatjuk őket, hogy ennek legalább az egyik részét, a KRESZ tanfolyamot, illetve a KRESZ vizsgát, ezt szintén megtérítjük nekik, hogyha sikeresen letették.
De ez már érvényes, ez érvényben van.
Ez július 1-től lép hatályba, tehát most jelenik meg, pont a mai napon jelent meg az erről szóló határozat, és vagy rendelet, és most már ez hatályba fog lépni július 1-től, tehát 20 éves kor alatt hogyha Kressz tanfolyamot, Kressz vizsgát letették, akkor elvégezték, illetve letették, akkor vissza lehet igényelni ezt az összeget 25 ezer forintos nagyságrendig, azért ez is egy jelentős támogatást tud jelenteni, és még azt is mondom, hogyha nem is teszi le rögtön, vagy nem is szerzi meg rögtön utána a jogosítványt, annak a fiatalnak az is egy tudást ad, és egy biztonságérzetet jelent, hogyha legalább a Kressz szabályokkal úgy van tisztában, hogy ezt még tudja is egy vizsgával igazolni.
Az elmúlt órában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család és ifjúságügyért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy velünk tartottak.